Az első három nap volt a legszörnyűbb. Amíg megszoktam, hogy csak a szememet szabad mozgatnom. Úgy kezdődött, hogy Imre bácsi azt mondta nálunk, amikor rám nézett, ez a gyerek nekem nem tetszik, sápat, karikásak a szemei. Édesanyja jó egy hétig járta velem a kórházakat, úgynevezett alapos kivizsgálás folyt. Megnézték, amit tojtam, amit pisiltem, a véremet, mindent. Elektron nem tudom, milyen grammot is csináltak. Na, az lett pozitív. Érdekes, hogy a betegségekben a pozitív az rossz. Ildi néni pedig a kedvenc magyar tanárnőm a regényekből a jókat nevezte pozitív hősöknek. És a vérsüllyedésem is nagyon magas lett, 110. Memi megnézte a papírt, amit az orvos aláírt. Miokarditis. Ez volt a diagnózis. Magyarul szívizomgyulladás. 6-7 mozdulatlan fekvés. Így határozott a konzilium. A konzilium határozatát édesanyám közölte velem vacsora közben. Memmi már tudhatott valamit, mert könnyes volt a szeme és piros az orra. Bátyó meg állandóan simogatta fejemet. Az első héten estére mindig nedves lett a párnám. Édesanyja kétségbe volt esve. A kedvenc ételeimet főzte, azon a héten kétszer ettünk vadast miattam. Bátyó meg hangosan olvasta nekem a Vinettút esténként. Memmi meg kitalálta, hogy mellén feküdt minden délután, és ő sem mozdult, órákon keresztül. Ketten könnyebb. Ő mondta, feküdt mellettem Memmi és mesélt. Amit mesélt, az mind vidám volt, a hangja meg szomorú, de leplezte. Bátyó meg kiszámította, hogy 6-7 hány perc. 60.480 jött ki neki. S látod, ecsém, amíg beszélgetünk, ez a szám mindig kisebb lesz, mondta, s egyszerre csak elfogy. Andris, a barátom, minden második nap eljött, segített tanulni. Este fele mindig az aranyhajúra gondoltam, behunytam a szemem, elképzeltem, hogy ülünk a moziban. Az aranyhajú és én. Az ő keze a karfán, s akkor én a kis ujjamat ráteszem az ő kis ujjára, s ő nem húzza el a kezét. Felsikoltottam örömömben, álmodtam tovább. S amíg megy a film, majd 2 órát, az aranyhajú engedi, hogy fogjam a kezét. Andris hozta róla a híreket. Szebb, mint valaha, ezt Andris mondta. Olyan álmaim is voltak, hogy verejtéktől lucskosan ébredtem. A testem nem hagyott nyugodni. Még a betegség előtt édesapa felvitt a somostetőre sétálni, azt mondta, hogy már majdnem nagy vagyok, s majd jönnek a test csodái. Így mondta, és nagyon komoly volt az arca, és mindenről beszélgettünk. Szégyeltem magam egy kicsit, ma sem tudom miért. Aztán egy éjszaka azt álmodtam, hogy egy gyönyörű, mesztelen nő simogat mindenhol. Reggel alig tudtam kiiszkolni a fürdőszobába, folt égtelenkedett a pizsamámon, elől. Nem mertem elmondani senkinek, még Meminek se. A második héten úgy fordítottuk az ágyat, hogy láthassam a falombok tetejét és az eget. Megkértem édesapát, hogy hozzon egy madaras könyvet. Néhány nap múlva szálltak az ágra a madarak, mi Memivel mondtuk a latin nevüket. A fecskefélék Hirundinidae például. A galambok Columbiae. A fák is akkor kezdtek el érdekelni, s főleg a csillagok. S aranyhajú, s minden lány, nők, vállak, combok, ölek, ölelések. Behúnyt, nyitott szemmel is álmodoztam. Édesapa fent a somostetőn azt mondta, hogy nem szabad sietetni semmit, s hogy mindennek megvan a maga ideje. De az én agyam rohant. Féltem és vágytam az éjszakát. előttem a fal megtelt ábrákkal. Azt képzeltem oda, amit csak akartam. Lola Brigidát, vagy a cselédlányt. Háztartási alkalmazottat, na. Már egy hete beteg volt, amikor az új lány beállt. Ez volt eddig a legszebb. Fekete haja volt, és zöld szeme. Iskola után nyüzsögtek a bátyó osztálytársai. Aztán, hogy két nap után édesanyja kitiltotta őket. Öcsédnek nyugalomra van most szüksége, mondta. A lányt Lilinek hívták, és nem is volt falusi. Olyan szép volt, hogy nem engedtem, hogy kivigye az ágytálamat. Ezt gyűlöltem a legjobban. Az ágytálazást. Égett az arcom. Amikor Lilivel ketten voltunk otthon, inkább visszatartottam mindent. Ő megolvasott nekem. Szépen, folyékonyan, halkan. S a lábait feltette az ágyamra. A Bovarinét olvastuk. Engem külön érdekelt, mert Memit édesanyja megpofozta, amikor 9 évesen a Bovarinét olvasta. Lili könnyezett a könyv végén, ketten voltunk csak otthon, nyitva volt az ablak, orgona illat áradt valahonnan. Lili becsukta a könyvet, megsimította a homlokomat. Melegen van, lemosdanék, mondta. Bement a fürdőszobába, nyitva hagyta az ajtót, nem teljesen, egy kicsit. Levetette a ruháját, ahol én feküdtem, onnan a testének úgy egyharmada látszott. Egy kar, egy comb, s a haj sötét sátora. Megengedte a vizet, lassú mozdulatokkal lemosdott. Volt egy pillanat, nekem úgy tűnt, hogy volt egy pillanat, amikor találkozott a tekintetünk. Megmernék esküdni, hogy mosolygott. És akkor hallatszott, ahogy kint nyílik a konyhaajtó, megjött édesapa. Végre jó a színed, csillagom, mondta. Jó napot, Lili, csókolom, válaszolt Lili is kilibbent. Jancsika verset is írt hozzá. Bátyút kérte meg, hogy adja át Lilinek. Memi elolvasta, szerinte Jancsika másolta azt a verset Petőfiből, Memi szerint. De Lili nem lett kedvesebb Jancsikához, senkivel sem volt kedves, csak velem. De nagyon. Az az igazság, hogy az édesapa felnőtt baráta is nagyon nézték. Nem írtak hozzá verseket, de esett ki a szemük. Én észrevettem, 13 évesen az ember mindent észrevesz. Pláne, ha mozdulatlanul fekszik. Egy szombat este voltak vagy 10, névnapja volt édesapának. És akkor Búbú bácsi felkérte táncolni Lilit. Édesapa valami lassú tangót játszott, Búbú bácsi szorosan átölelte Lilit, úgy táncoltak. Lili hátra vetette a fejét, és dúdolta a dallamot. Búbú bácsi behunyta a szemét, egészen vörös volt az arca, nem is vörös. Lila arccal sugott valamit Lilinek. Akkor rohant ki a szobából a felesége. Édesanyja utána. Édesapa egy gyönyörű szűkített akkorddal befejezte a számot, Búbú bácsi kezet csókolt Lilinek. A felnőttek nevettek, Lili felemelt fejjel kisétált a szobából. Ez ok az ivásra, mondta Búbú bácsi, s felhajtott egy pohárbolt egyből. Vén kecske, mondta róla másnap Lili. Akkor már a Maupassant novellákat olvasta, és bedugta mesztelen lábát a combom alá. Fázott. Este Meminek bevallottam, hogyha ebben a pillanatban kellene választani Lili és az aranyhajú között, hát én nem tudnék választani. Őrlődtem napokig, mozdulatlanul. Memi azt mondta, hogy rosszul közelítem meg a kérdést. Szóró-szóró így mondta, s hogy ez nem hamleti dilemma. Memi oda jutott, hogy már színdarabokat is olvas, meg Thomas Mann-t. Bátyó is bújta a könyveket állandóan. Édesapa és édesanyja is, csak nekem nem volt szabad lapoznom. de nem bántam, főleg, ha Lili olvasott. Ha Memi olvasott, tudtam követni, ha Lili, akkor nem. Végig arra gondoltam, mi lenne, ha felkelnék, és megcsókolnám. Vagy ha beleharapnék a vállába, ha magam mellé húznám az ágyba, ha... Tíz nap mozdulatlan fekvés után kivizsgálásra vittek. Édesapa, édesanya, Memi, bátyú, mind jöttek velem. Alig fértünk be a pobedába. Két professzor nézegette az elektrokardiogramot. Biztató, mondta a prof. Édesanya a nyakába ugrott, megpuszilta. Édesapa borítékot dugdosott. Na ne, mondták mindketten, s eltolták a borítékot. Vannak még tisztességes emberek, mondta Memi már a taxiban. Rigó Jancsizás következett és hazamenés. Könnyebben ment a mozdulatlan fekvés néhány napig. Lili mindig akkor mosdott, amikor csak ketten voltuk otthon, és egyre tágult a rés az ajtón. Egy szombat délután tárva nyitva hagyta a fürdőszoba ajtaját, a rádióból zene szólt, komoly zene. Lili szinte ritmusra mozgott. Akkor tartott szüneteket, amikor a zenekar. Mosolygott, végignézett. Mosdott, mosolygott, nézett. Mosdott, mosolygott, nézett. Nem bírtam nézni, elfordítottam a fejemet. Tilos mozogni, csendült a hangja. Mit akarsz tőlem, Lili? Majd megtudod. Mikor? Becsukta az ajtót, és soha többet nem nyitotta ki, amikor mosdott. Két hét múlva felmondott, illetve átszerződött. Kiment falura, valahova a Nyárád mentére. Ott lakott a Bubu bácsi testvére, özvegyemberként nehezen boldogult egyedül. Bubu bácsi meggyőzte Lilit, hogy segítsen a testvérén. S Lili kiköltözött falura. Bubu bácsi is minden hétvégén kiment segíteni a testvérének. Nagyon jó testvérek voltak. De Memi észrevette, hogy a Bubu bácsi feleségének mindig ki van sírva a szeme. Hiába puderezi az arcát. Látszik rajta sok sírás. Bubu bácsi meg kivirult. Újra elkezdett járni focizni az öreg fiúkhoz. Kapus volt, döngött a föld, amikor vetődött. Jó tíz nap mozdulatlan fekvés után álmatlanság kezdett gyötörni, és még forgolózni sem volt szabad. Néztem a plafont, az ablakon túl a fák hegyét. Bátyó szuszogott alvás közben, Memi néha felnevetett. A városháza órája meg könyörtelenül vett a negyedet, felet, háromnegyedet, egészet. Volt olyan éjszaka, hogy reggel aludtam el. Olyankor átaludtam az egész délelőttöt. Édesanyám aggódott. Az Illu néni tanácsára, hogy estére elhozták hozzánk Magda nénit. Ő csodadoktor hírében állt. Nem hagyományos medicina, így mondta Memi. Magda néni messze földön híres volt, mert mindenhol feljelentették az orvosok. Sarlatán! Ezt mondták róla. Magdi néni bejött, nagyon magas, barna kontyos asszony volt, hatalmas, dióbarna szemekkel. Csokoládét hozott ajándékba. Leültetett magával szembe, megfogta a kezeimet. 5 perc múlva úgy éreztem, hogy a lábaimmal okvetlenül rúgnom kell. Akkor elengedett Magdi néni. Összegyűltek estére a barátok. Kezdődött a bemutató. Magdi néni egy kancsó csapvizet tétetett az asztalra, kancsó fölé tartotta a tenyerét, a víz úgy 2 perc múlva pezsegni kezdett, mintha forna. Memi mellettem ült az ágyon, hihetetlen, mondta. Aztán Magdi néni sorban felállította a felnőtteket a fal felé nekünk háttal. Úgy tett a kezével, mintha húzná, hívná őket. Azok pedig eldőltek. A többieknek kellett kifogniuk őket. Az ijegységre aztán a férfiak megittak egy üveg bort. Magdi nénit minden héten feljelentették 2-3-szor. Be akarták záratni a börtönbe, behívatta a megyei főügyész, elkezdte mutogatni a feljelentéseket. Magdi néni megállította, kinyújtotta a kezét. Az eltársnak patkóbélfekéje és magas vérnyomása van. A vakbelét kivették. A főügyész hápogott. Levitette Magdi nénit az alagsorba, ahol a takarítónő költöztek. Sorba állított a főügyész vagy 7 takarítónőt, Magdi néni 5 perc alatt diagnosztizálta őket. A főügyész ott lent az alagsorban összetépte a feljelentéseket. Magdi néni még néhányszor jött, csokoládét hozott és fogta a kezeimet. Aztán elvitték Bukarestbe, egy miniszter kisfia már 5 éves volt, és nem tudott beszélni. Leragadt valami az agyában, így mesélte Memi. Magdi néni a gyerek fejére tette a kezét, a kisfiú ordított egyet, és azt mondta, anyám, mam, e románul mondta. Aztán többet nem bántották Magdi nénit. Memi mesélte, hogy kiengedték Amerikába, írt később néhány lapot édesanyának, magánklinikát nyitott, meggazdagodott, de nagyon. Gazdag vagyok, de boldog nem. Ezt írt az egyik lapon, amelyik 2-szer olyan hosszú volt, mint a mi képes lapjaink, és színes volt. Volt vagy 8 kép rajta. Viev of Renault. Ezt írta rajta. Még mozdulatlanul feküdtem, amikor édesapa kapott egy lapot Amerikából. Memivel 2 voltunk otthon, amikor jött a postás. Memi hangosan olvasta a csúf kézírást. Drága doktor úr, adja ott a büdös kommunistákat, s azt a kurva Romániát. Én itt élek Texasban, van vagy 10 farmom, 9 házam, rengeteg szarvasmarhám, feleségem s egy kisfiam. Minden házamban egy-egy zongora, de egyiken sem játszott még senki. Ha a doktorodat meg nem sérteném, felajánlanám, hogy telepedjenek ki. Soha semmiben hiányt nem fognak szenvedni. Öleli barátsága a legénye, Tibi. Cím, telefonszám. Utóirat, a ló Augsburgig velem tartott. Miféle ló? Kérdezte édesanyja az ebédnél. Almás szürke. Édesapa letette a kanalat, én felültem az ágyban. A gyergyói állomást védtük, borzasztó közel voltak már az oroszok, de a vezérkari százados mindenben betartotta a szabályt. Reggel az arcvonal előtt még szabályos eligazítást tartott. Hadnagy úr, mondta, pattanjon fel a lovára, és vezesse Schneidigul győzelemre seregét. Vezérkari százados úrnak jelentem, soha életemben nem ültem lovon. Az nem számít! Lelépni! Ágyudörgés úszott a mezők felett. Hátra néztem, gyönyörű, almás szürke ló nézett vissza rám. Tibi, a legényem odaugrott. Jöjjön, hadnagy úr! Felkászálódtam a lóra, besétáltunk az állomás mögötti térre. Úgy 50 métert lovag voltam. Tibi vezette a lovat, ott lekászálódtam, megveregettem a lónyakát. Ezt a lovat az Isten küldte, hadnagy úr, mondta Tibi. Édesapa elkezdte enni a levest, abba hagyta. Ezek szerint fogságba is a lovával esett, nézegette a képes lapot. Édesanya, készülj, ebből a labból akkora cirkusz lesz, az lett. Egy hétig minden reggel hivaták édesapát a tartományi pártbizottsághoz. Meg még máshova, de azt Memi nem mondta meg, se bátyó. Rád most nagyon vigyázni kell, mondta, nem szabad felizgatnod magad. Pedig engem az izgatott, ha titkolóznak. Az alatt a 6 hét mozdulatlanság alatt kezdett el érdekelni minden. Madarak, fák, lányok, politika, Lili, aranyajú, a csillagok, édesapám háborúja, édesanyám leánykora, s hogy hogyan működik a zenélő óra. Nagyanyám, amikor meghallotta, hogy mozdulatlanul kell feküdnöm, beküldte a zenélő órát. Oda tették az ágyam mellé, s hetente egyszer beindítottuk. Most is tudom fütyölni a dallamot. Mozart, azt mondta Memi, s hogy Mozart volt a legnagyobb zseni, nagyobb, mint Leonardo meg Einstein. Egy szombaton szétszedtem az órát. Hétfőn órást kellett hivatni, hogy összerakja. Ha nagyanyám megtudta volna, kitört volna a világ vége. Az utolsó héten már aprókat mozdulhattam. Gyerekjáték volt egy csavar húzóval kicsavarni a piciny aranyszínű csavarokat. Az órás jó órát kínlódott. Édesanyám szomorúan lepengette az 50 lejt, s csak nézett. Az alatt a 6 hét alatt nem volt szabad engem szidni. Csinálhattam bármit. De mit csinálhat egy 13 éves fiú, ha mozdulatlanul fekszik? Az utolsó hét neked nem akart vége lenni. Ébren álmodtam. Összefolyt reggel, dél, este. Úgy emlékszem, hogy amikor Lili búcsúzott, egyedül voltam otthon. Lili bejön, fölém hajol, a szemembe lóg a haja. Picit rúzsos a szája. Megcsókol, a két ajka közé veszi az én felső ajkamat. Megszívja enyhén. A nyelve hegyével megérinti a fogaimat, kinyitom a szemem, nyitva a blúza. Felébredek. Lili nincs sehol, a szívem kalapál, vadul. Kint kattan az ajtó, rúzs ízét érzem a számon. Ébren vagyok. Holnap reggel letelik a 6 hét. Szerencsére nem kaptunk taxit, mind bezsúfolódtunk egyetlen fiákerbe. 4 orvos vizsgált. Minden lelet negatív, mondta ki a professzor. Lassan el lehet kezdeni újra mindent. Édesanyja halkan sikkantott, édesapa megszorította a kezemet. Memi végig azt hajtogatta hazafele a fiákerben. Tudtam, 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 tudtam. Kedden elmentem teniszedzésre. Egyelőre csak beiratkozni. Édesanyja nem igen helyeselt, hogy az iskolát nem kezdem el rögtön, de a teniszt igen. Meg kellett ígérnem, hogy nem fárasztom magam. A bátyótól örökölt ütővel boldogan siettem a ligetbe. Aranyhajú és még 2 kislány a falnál ütögetett. Megjöttek az edzők. Idős bácsi és néni, házas pár. Valamikor vegyes párosban országos döntőt játszottak. A bácsi és a néni is tiszta fehérben volt. A néni ráadásul szoknyában. Sorakozó! Kiáltotta a bácsi. Sorba álltunk, voltunk vagy 15-en. Aranyhajú tőlem a 4. volt a sorban, alig mertem ránézni. Egyetlen más gyereket sem ismertem. Mind fehérben voltak. Nekem az ingem fehér volt, de a rövidnadrágom kék. A bácsi megállt előttem. Téged most látlak először, mondta, hogy hívnak? Megmondtam. Mutasd a cipőt, talpát. Megmutattam. Ilyen talpú cipővel nem engedlek a pályára, állj ki a sorból. Kiálltam.
Menj szépen haza, s ha majd lesz rendes teniszcipőd, akkor jelentkezz. Egy normális hütő sem ártana. Lángoló arccal oldalogtam ki a pályáról, visszanéztem. Egyedül aranyhajú nézett utánam. Futottam hazáig, nyeltem a könnyeimet. Olcsóbb sport után kell nézni, kisfiam, vigasztalt édesanyja. Feltettük a teniszütőt a szekrény tetejére, évekig ott maradt. Néha lesétáltam a ligetbe, messziről néztem, ahogy aranyhajú üti a fehér labdákat. Nekem még azon a nyáron kímélnem kellett magam. Maradt a zene, zongorára és csellóra íratott be édesanyám. A zongorát szerettem, a csellót nem. Persze a cselló volt a főtanszak. Még a 6 hét közepe felé történt egy furcsa dolog. Édesapám ebéd után átölelt, és bement pihenni a másik szobába. Neki mindig kicsit borotva szappan szagú volt az arca, amikor megpuszilt. Meg marasest cigaretta szaga is lengett körötte. Kiment édesapám. Egyedül maradtam, és akkor elerett a könnyem. Zokogtam a fejemet a párnába fúrva. Az jutott eszembe, hogy édesapa majd egyszer meghal. Összerándult a szívem a fájdalomtól, nem tudtam elképzelni a világot édesapa nélkül, és édesanya nélkül, memi, bátyó nélkül. Este, amikor jött édesapa bepókálni a lábamat, vagyis alul-felül betakarni, átöleltem a nyakát, és alig akartam elengedni. Mondani nem mondtam semmit, csak szorítottam a nyakát. Hogy élhet az, aki szeret valakit, hogyan élhet azután, ha az illető halott? Szerintem sehogy. Hülyeség, mondta Memi, te már nem vagy kicsi. A halál része az életnek. Marhaság, Memi, a fekete része a fehérnek. Majd megnősz, megérted. Memi attól ilyen okos, hogy állandóan olvas. Olvas, zongorázik és atlétizál. És mégis első tanuló. Valami Katival holt versenyben, még eddig minden év végén kapott jutalomkönyvet. Utoljára Zoja és Surát. Az írójára nem emlékszem, de valami orosz vagy szovjet. Zóját és Súrát is meggyilkolták a németek. 2-3 évvel ezelőtt még sírtam volna a regény végén, most már nem. Valami történt bennem, vagy velem, főleg, amíg mozdulatlanul feküdtem. Lassan, Benő, ecsém a fejed lágya, bátyó így nyugtatgatott. Amikor már rég meg voltam gyógyulva, akkor üzent az aranyhajú. Gyógyulást. Így mondta szó szerint Andrisnak, s hogy adját nekem, s hogy sajnálja, hogy kereptalpú cipővel mentem edzésre. De már ő se jár, mert megunta. Mert az edzőbácsi és az edzőnéni inkább csak az orvos csemetékkel foglalkozott. S az aranyhajú édesapja csak pincér. Úgyhogy az aranyhajú beiratkozott ritmikára. Az valami átmenet a tánc és a torna között. Rögtön jelentkeztem én is. A kultúrpalotába kellett járni. Titi néni volt a tanárnéni, imádtuk. Édesanyának gyerekkori barátnője volt. Az év végén hatalmas sikerrel mutattunk be egy táncjátékot a kultúrpalota nagy termében. Én kékkezes lábasban, kalapáccsal, ritmusra ütögettem egy deszkapadót. Még 3 fiúval együtt. Az aranyhajú volt a főszereplő. Fénykörben táncolt, ezüstös ruhában. Olyan szép volt, hogy a nézők szinte hörögtek. Gyerekek, felnőttek egyaránt. A színpadon 12-en voltunk fiúk, mind szerelmesek voltunk aranyhajúba. Nekem rettentő mázlim volt, mert az előadás előtt az aranyhajú édesanyja puderezte be az arcomat. A szemünket is kifestették. Az aranyhajú az édesanyja mellett állt, őt néztem, amíg az édesanyja pepecselt a szememmel. Írtó hosszú a szempillád, mondta az aranyhajú, és elpirult. Nem mozog, szólt rám az aranyhajú édesanyja. Elkenődik a festék. Úgy vert a szívem, hogy megszédültem. Ránk rontott a nyár. Szovátai nyaralásról szó se lehetett, bátyja és Memi már állandóan versenyekre járt, s lassan olyan híresek lettek, hogy az augusztus 23-ai felvonuláson ők vitték a Hargita SC tábláját. Fénykép is van róla. Úgynevezett válogatottak lettek mindketten. Ugyanazon a nyáron Memi Koppenhágában, bátyja pedig Oszlóban versenyzett. Ez két főváros. Memi is mondta, de tudtam. Télen bátyó a teremben kikapott egy bukaresti fiútól, mert nem igazán volt jó a rajtja. Valamikor a nyár elején volt a visszavágó. Rengeteg bukaresti atléta jött vásárhelyre. Legalább 400-an vártuk az összecsapást bátyó és Mateszescu között. Még Tóni bácsi, a legendás matematika tanár is kijött majd 70 évesen a stadionba. Én édesapa mellett álltam pont a célvonalnál. Elcsendesült a nézőtér a rajt előtt. Édesapa úgy szorította a kezemet, hogy fájt. Nem szóltam. Lőttek. Mateszescu megint sokkal jobban indult. Bátyó úgy féltávnál érte utol, s a célig jó 2 métert vert rá. Ordítottunk, befutottunk a pályára. Bátyó izzadt volt, lihegett, a haja homlokába lógott, ölelgette mindenki. Aznap este nálunk képviselőfánk volt. Akkor kezdtem el én is atlétizálni. Az első versenyemen még szöges cipőm sem volt. Mindkét nagylábújam kikandikált a tornacipőmből. És második lettem. Megvert Leon, aki román fiú volt, és 2 évvel nagyobb, mint én. Az aranyhajú tornászniját oda nem követtem, de ősztől, amikor átiratkozott egy másik iskolába, én is átiratkoztam. Szerencsére ugyanabban a körzetbe tartoztunk, és ezt akkor nagyon szigorúan vették. Mázli, vagy Mázli. Memi tudná, szerintem mindegy. Szóval azon az őszön minden nap láttam az aranyhajút. Becsengetés előtt az 1. Minden szünetben az még 5. Órák után, amíg haza nem ért, illetve a sarokig, ahol ő balra ment, én meg egyenesen, és ez még 1. De hosszú. Írtó boldogan teltek a napjaim. Tanulásban visszaestem, Memi is egy kicsit. Ő is szerelmes lett. Szerencsére az a bizonyos Kati is szerelmes lett, úgyhogy egyszerre estek vissza egy kicsit. Szerintem a szerelem nem tesz jót a jegyeknek. A Memi szerelmét Potyinak hívták. Eredetileg a bátyó osztálytársa volt, de megbukott, s így került a Memiék osztályába. Írtó jó képű szőke fiú volt. Remekül futballozott, és fütyörészve sízett a bodoni tetőn. Esés nélkül. Szerintem Memi akkor szerelmesedett bele, amikor Potyi, egy remek Krisztiánerrel megállt, felemelte a sívottyát és integetett. Memi mellettem állt, nem tudott kinyögni egy árva szót se. Rettenetesen bele lehetett szerelmesedve Potyiba. Úgy összeszedte magát, hogy csak 3-at esett. Én 5-öt. Potyi délután megtanította Memit meg engem ekézni, nem is volt nehéz. Édesapáék, amikor kijöttek Iluskától, többetten látták, ahogy a hegyoldalban szépen kanyarogva ereszkedünk. Potyi, Memi, meg én. Potyi meg Memi néha csókolóztak. Nem helyeseltem, de nem volt mit tenni. Édesanyáik előtt még az egymás kezét sem merték megfogni, előttem meg úgy csókolóztak, mintha nem is lennék ott. Inkább kimentem a szobából. De szabályos időközönként vissza-vissza mentem. Az első 2 barátnőjét is akkor hozta el Memi. Angéla volt az egyik, és Klára második. Klára is futott, de nem olyan gyorsan, mint Memi. A stafétába azért belefért. Neki pedig elkezdett vágódni a Potyi legjobb barátja. Azután mindenhova 4-en jártak, engem nem vitt senki sehova. Óriási öröm volt bizonyítványosztáskor, hogy bátyónak ötöse lett számtamból. Szerintem Tóni bácsira nagyon hatott a bátyó győzelme. Tóni bácsi még édesapát is tanította, de ő sem dicsekedett a számtan tudományával. Ötödikben már nem tudott segíteni nekem. Majd minden tantárgyból igen, matézisből, ő így mondta, szóval matézisből nem. A mi családunkban még nem született igazán jó matematikus, mondta szinte dicsekedve. Azok mind kockafejek. Tóni bácsi nem az. Földhöz vágta a kalapját, amikor bátyó legyőzte Mateszeszkut, s kiabált, vetettem közbe. Ő kivétel, zárta le a vitát édesapa. Különben is azon a versenyen anyátok például sírt, nagybátyátok pedig káromkodott örömében. A bátyó győzelmét Guszti nagybátyám ünnepelte a leghosszabb ideig. 5 álló napig, sóhajtozott édesanya. A verseny után jó 2 héttel én is találkoztam Guszti bácsival, a Bolyai utcai cukrászdában ült. Előtte pohárban fél konyak, mellette egy gyönyörű szőkenő. Manyika vagyok, nyújtotta kezét a szőkeség. Eldalogtam a nevem. Ő a kedvenc unokaöcsém, ütött a vállamra Guszti bátyám. Remek illat áradt az asztal körül, a Manyika irányából persze. Guszti bátyám rendelt nekem egy rigójancsit. Magának és Manyinak meg egy-egy konyakot. Én faltam a tésztát, Guszti bátyám még itták a konyakot. Valami halk zene is hallatszott. Te, öcsém, te hány éves is vagy? Kérdezte a bátyám. 14. Bassza meg a ló, horkant fel a nagybátyám. Mi baj van, Guszti bátyám? Kérdeztem. Nagy baj van, nagyon nagy. Mi? Hát az, hogyha egy árva évvel nagyobb lennél, akkor most Manyika hazavinne magához, úgy megbaszna, hogy kétfele állna a füled. Bocintottak Manyikával, rúzsos lett a Manyika pohara. Bizony, mondta mosolyogva. Kellene hazamenni, bátya? Csak ha adsz egy puszit Manyikának. Bizony, mondta Manyika másodszor. Felálltam, megpuszítam, elég közel a nyakához ért a szám. Összerázkódott, behunyta a szemét, megszorította a hüvelykujjamat. Anyátoknak egy szót se, mondta Guszti bátyám. Na-na, válaszoltam. Futottam hazáig. Meminek nem szóltam egy szót sem. Éjszaka Manyival álmodtam. Gyönyörűeket. Én csellóztam, ő kísért zongorán. Mesztelenül ült a Bösendorfer előtt. Tapsvihar tört ki, amikor picikátóval fejeztem be a számot. Felébredtem. A szomszéd porolta a parban a szőnyeget. Mi sosem poroltunk szőnyeget. Nem volt mit. Nálunk bálokat lehet rendezni, viccelődött édesapa. Nem zavarja a táncolókat a sok szőnyeg. A sok perzsa. Édesanyja is nevetett, de nem olyan vidáman.